Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter Baráth Etele. Jó napot, miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kedden tárgyalta a kormány a második nemzeti fejlesztési tervet, most a társadalmi vita ideje következik, utána a vita után visszamegy a kormány elé. Kampány kellős közepén vagyunk. Fűz nagy reményeket a társadalmi vitához?
Igen.
Miből gondolja, hogy szakkérdésekről fognak vitatkozni, amikor nagyon egyszerű kérdéseket állítanak a politikusok most a vita középpontjába?
Hát ennek több oka van. Egyrészt én alapvetően azt feltételezem, hogy túl minden politikai harcon, amit persze nagyon-nagyon komoly, és azt gondolom, hogy az ország sorsa szempontja, a demokrácia szempontjából meghatározó, azért pontosan demokrácia alapjaként néhány olyan sorskérdés van, amiben nem volna szabad, hogy a pártok véleménye lényegileg különbözzön. De bocsánat, annyit muszáj elmondanom még, hogy kedden a kormány valóban tárgyalta, de hétfőn a fejlesztés politikai kabinet egy ilyen az érintett miniszterek, miniszterelnök úr vezetésével ismételten még visszatérnek rá, és akkor tud indulni csak ez a vita. Azért nagyon fontos, mert többen kérdeztek, hogy miért nem adtuk még ott az anyagot. Így van, ezt csak azután tudom.
Mi lesz ennek a technikája, meg az anyagot? Hol lesz elérhető én, mint állampolgár érdeklődő? Elérhetem-e bárhol?
Igen, hát azért ez a társadalmi vita, ez gyakorlatilag tavaly szeptember óta folyik, ugye, mert a fejlesztés politikai koncepciónak már volt egy első menete, de az túl általános volt ahhoz, hogy ezek hosszú távok miatt, hogy mindenki kiélje magát a részletekben. És hát mi természetesen úgy készítettük már ezt a verziót, hogy néhány nagyon kiemelkedő és ilyen szempontból meghatározó véleményű partnerrel előzetesen már egyeztettünk, mondjuk a gazdasági kamarával, különböző tudóskörökkel, a Tudományos Akadémiával. Én személyesen is ott voltam a környezetvédelmi tanács ülésén, de ezek ilyen informális egyeztetések voltak, de ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy mégis milyen irányba javasolják ők, hogy készüljön a koncepció. Na most hát ezzel el is mondtam azt, hogy vannak kiemelt olyan partnerek, akik ernyőszervezetek, akikhez nagyon sok gazdasági civil szervezet tartozik, rajtuk keresztül egyszerre megindulja maga az egyeztetés. Ilyen például az önkormányzatok különböző szövetségei. Ezt követően persze ki van téve az internetre, mindenki hozzászólhat, és ugyanúgy, mint a koncepció fázisában, mi olyan példányokat is produkálunk a változtatásokkor, amelyet számon kérhető, hogy valaki, ha bead egy javaslatot, az ellentutasítva igen vagy nem. Tehát mi egyedenként mindegyik javaslattal külön-külön természetesen foglalkozunk. Még egy mondatot hagyd tegyek hozzá, hogy ez első változat. Ennek a vitának alapján elkészül majd még a választások előtt egy második változat, és miközben a választások folynak, tehát valóban a politikai minden szintér, aközben államigazgatási szinten még folynak az egyeztetések, és folyhatnak Brüsszellel is. Ezt követően készülhet el majd az új kormány által a végső változat.
Ezt nyilván az új kormány megalakulása utáni időszakra teszik. Mennyire szorít bennünket a határidő? Mennyi idő van a vitára, mennyi idő van a tárcák közötti munkára? Mikorra kell kész?
Hát ez a leglényegesebb kérdés, a legnehezebb. Nem mi álltunk ide be. Gyakorlatilag június végéig le kell adni, mert mindig azt mondom, hogy Egyesült Államoknak, a fogalmam sincs, hogy miért, tehát Európának.
Van egy ilyen koncepció, hogy Európai Egyesült Államokat kéne
csinálni. Igen, igen. Most olvastam, és több nagy politikus nyilatkozatát, hogy 2020-25-ig létrejön a politikai egység, reméljük. Szóval június végéig ezt le kell adni, ennek nagyon-nagyon egyszerű észre okai vannak. Ha 2007. januárjában meg akarunk indulni a megvalósítással, mikortól is rendelkezésre áll. Ha egy héttel, egy hónappal, bármennyivel is késünk, annál később kezd el működni ez a pénz. Később jelenik meg a haszna, később kezdődnek meg a beruházások. Tehát ezen nagyon komoly veszteségek járnak együtt. 2007. januártól, ha visszaszámolom, hogy föl kell állítanom azokat az intézményeket, be kell tanítanom a személyeket, nem nekem, hanem meg kell tanulniuk természetesen az embereknek a feladatokat. El kell készíteni az eljárási kézikönyvet, hirdetem a pályázatokat, ki kell dolgozni az informatikai rendszerét. Ezt akkor tudom megcsinálni, amikor már pontosan tudom azt a szerkezetet, amit meg akarok valósítani. Most ez nagyon sok időt vesz igénybe. Ennek a legutolsó pillanat a június, és ezért kér is az Európai Unió azt, hogy júniusban adjuk át.
Mekkora apparátus kell ahhoz, hogy a pályázatokat érkeztetni, kezelni tudják? Ezres, tízezres?
Igen, ez körülbelül olyan ezres, e fölött lesz ez. Vannak európai normák, hogy 1 milliárd európai vagy euró elköltéséhez mennyi az a létszám, ami normatív alapon szükséges. Ez körülbelül ehhez olyan 1500-1600 fő lesz, aki országosan ebben dolgozik. Vannak közreműködő szervezetek, akik profi szervezetek természetesen. Itt nálunk egy új jelenség is nagyon fontossá válik. nevezetesen ugye az európai regionális pénzalapok 50%-át decentralizáljuk. Ehhez a régiókban valóban meg kell erősíteni azokat az intézményeket, amik ott vannak, ügynökségeket, de még magukat a fejlesztési tanácsoknak a mechanizmusát és működési mechanizmusát át kell alakítani. Ott egy olyan ellenőrzési rendszert kell létrehozni, ami a decentralizációval együtt jár, tehát csak akkor lehet, hogyha közben a fegyelmet meg lehet tartani. Na most azért ez nagyon hosszú munka és nagyon komoly feladat.
Lesz valamilyen központja? Egy állami központ, egy hivatal, és lesznek a régiókban központok?
Hát ugye ma létezik, van egy központirányító hatóság, ez itt nálunk a Nemzeti Fejlesztési Hivatalban van. Az egyes tárcáknál vannak az egyes programok irányító szervezete is mögöttük, akik végrehajtják közvetlenül. Nagyon-nagyon lényegesen nem fog változni ez, hiszen azért az ország eddig is infrastruktúrát épített, gazdasági kérdésekkel foglalkozott, humán erőforrást, környezetvédelmet és területfejlesztést tűzött ki célul, tehát ezek az intézmények megmaradnak, de a kérdés azért nagyon sorsdöntő, tudnilik. Mi azt javasoljuk, hogy a kormányzat mellett, a következő kormány mellett legyen egy stratégiai tervező-fejlesztő központ, amelyik folyamatosan alkalma lesz arra a szervezetnek, hogy egy nagyon szoros monitoringgal, szoros figyelemmel vizsgálja azt, hogy jó irányba mennek-e a folyamatok, hogy mi az eredménye mindezeknek, és két évente akciótervek készüljenek. Hát ugye 7-10 éve előre gondolkodni azért nagy bátorság egy olyan világban, ahol van, hogy egy év alatt már mondjuk az informatika területi jelentős változások következnek.
Mennyire lehet ez szoros, hiszen ahhoz egy projekt, mondjuk egy infrastruktúrális projekt megvalósuljon, kell pár év. Havonta fogja monitorozni, hogy hol halad
igen,
a munka?
Az infrastruktúra, hát igen, mert azért egy projekt megvalósításának az első fázisa eleve az, hogy meg kell terveznem. Hát ugye azt is ellenőriznem kell, hogy időben készülnek a tervek, megvannak az engedélyek, ha módosítani kell, milyen irányba megy. Egyébként a mai újságokban benne volt egy interjú az egyik kollégámmal, aki elmondta, hogy most például egy olyan információs rendszert tettünk közzé az interneten elérhetően, hogy minden egy pályázó a saját adott jelszava alapján bele tud tekinteni, hogy az ő pályázatával éppen mi történik. Most ennek a történés az a rendelkezésre áll a stratégiai irányítónak is. Mondok egy nagyon fontos példát, hogy abban az alkuban, abban az egyeztetésben, ami egy pályázat kapcsán létrejön, ugye meghatározódik az, hogy hány munkaerőt fog foglalkoztatni a jövőben azért a pénzért, vagy azon a gépen, eszközön az a vállalkozás. Na most nekünk azt tudnunk kell utána folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy valóban annyit foglalkoztat-e. Tehát valóban teljesíti ezeket a követelményeket, hiszen országosan kitűzőjeink vannak például, ami a foglalkoztatást illeti.
Lesz-e valamikor is egyablakos vagy egyablakoshoz hasonló ügyintézési rendszer? Nyilván mindenkit az fog érdekelni, hogy a lehető leghamarabb el tudjon jutni a pályázati űrlaphoz, az ablakhoz, és aztán a lehető leghamarabb kapja meg a pénzét, de ha nagyon sok hivatal van, akkor ott pokoli nehéz lesz elég.
Gyakorlatilag ez létrejött, ez természetesen az egyablakos rendszert úgy kell elképzelni, hogy más a gazdasági szereplőknek és más az önkormányzatoknak, ez ma már gyakorlatilag létrejött, sőt, az ott legutolsó kormányhatározatok már elviekben tisztázták a Magyar Fejlesztési Bank olyan célú átalakítását, bővítését, ami a gazdasági vállalkozó szervezetek számára ezt az egyablakos elérhetőséget biztosítja, sőt, ezen keresztül hozzáférést olyan hitel, tőkepótló eszközök és más pénzügyi konstrukciókhoz, ami számukra az első pillanattól kezdve sokkal nagyobb esélyt fog teremteni, mint a jelenlegi helyzetben.
Ezen belül is lesz lehetősége a saját pályázatának sorsát nyomon követni?
Igen, ez már mostantól kezdve megvan. Tehát már most biztosítjuk, ami szerintem egyébként, hogy mondjam meg, hogy Európa szerte ritka, ilyet nem talán más országban.
Nyilván örülnek annak, hogy nem fognak minden másfél órában oda telefonálni, hogy hol van már a pályázat. Tehát az önök munkáját is alig, hanem segíti. Mondjuk takarékoskodnak a munkaerővel, nem telefonálásnak.
Igen, de a bizalmat jelentősen növeli, és azt hiszem, hogy ebben az eljárási rendben mindig rendkívül fontos az, hogy mindenki tudja, hogy vele mi történik, hiszen ő fekteti vele az energiát, tehát aki elkészíti a pályázatot, az első investíció az ő részéről történik, akár szellemi, akár anyagi értelemben, tehát megkövetelheti is azt egy normális rendszerben, hogy ő tudjon róla, hogy akkor mi történik ezzel a termékkel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Barát Etelen, az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, az Aréna vendége.